Müezzin Rádió, Marcinka Csaba műsora.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Kicsit csúsztunk a idei évaddal, de örömmel jelenthetem, hogy végre létrejött Zalán Tiborral beszélgetés. Ő a vendégünk, Zalán Tibor, költő, író, dramaturg, újságíró, műfordító, stb. Eszéíró. Igen. Tehát most nem is tudom az összes foglalkozását felsorolni, és hát vele beszélgetnénk az írásairól, meg a tanulmányairól, meg egyáltalán a nemzedékéről, és hát Tibor, ha megengedett, tegeznélek, mert hát elég régóta ismerjük egymást.
Üdvözlöm a rádió hallgatókat, örülök, hogy összejött ez a találkozás, nem mindig sikerül elsőre, most másodszorra már sikerült, ennek örülök, és örömmel üldögélek itt veletek szemben, és nagyon kíváncsian várom, hogy miről lesz szó. Az, hogy valakinek hány titulusa van, az nem jelent semmit szerintem. Az ember végül csak író. Tehát egy író az mindenféle dolgot ír, van, aki nem. Van, aki csak verset ír, van, aki csak drámát, van, aki csak prózát, van, aki mindenfélét. Mert belekóstol, ez alkat kérdése. Én szerencsére vagy szerencsétlenségem olyan alkat vagyok, aki gyakorlatilag minden műfajban, minden műnemben megpróbálkozott, vagy próbálkozik. Épp amihez kedvem van, és ez jó.
Én úgy látom, hogy az Arctalan Nemzedék című tanulmányoddal váltál először híressé, tehát furcsa módon nem is egy vers, hanem egy 1979 őszén az életünkben megjelent tanulmánnyal váltál igazán híres, és csak utána aratott nagy sikert a első kötet, a Földfogyatkozás 1980-ban. Hogy ma hogy látod ezt a tanulmányt, illetve hogy a ti nemzedéketeket, amiben szerintem rajtad kívül azért elég sok arc volt, tehát én kettőt emelnék ki, akivel társítanálok, a Sziveri János, aki sajnos már nem él, és Parti Nagy Lajos, aki meg egy szintén ilyen örök újrakezdő, mint te sok tekintetben, csak más stílusban. És hát vannak még persze többen, és belátom, hogy talán Szervációska, Tóth Erzs is egy-egy arc volt, meg Csajka Gábor, Ciprián, de ők valahogy nekem úgy elkülönböződtek a nemzedéktől. Tehát úgy érzem, hogy te, Sziveri és Parti Nagy határozza meg ezt a úgynevezett arctalan nemzedéket.
Nagyon érdekes ez az arctalan nemzedék, ez végigkísér egész életemben, mint egy sötét árnyék. Jól lehet, hogy valóban ez volt, ami egy országos hírnevet szerzett nekem, nem is a verseim sajnos, tehát ez jellemző mindig a irodalomra, vagy művészetre, mindig a botrány az érdekes, és nem az, amit esztétikailag létrehoz valaki. Ez egy nagy blöff volt, úgy látom, mint akkor, ez egy nagy blöff volt részemről, indulatos voltam, ráadásul volt egy megrendelésem, hogy írjak egy eszét, életem első eszét, és akkor úgy beletöltöttem minden sértést, amit kaptunk, minden sértésre választ. Nem én mondtam, hogy arctalan nemzedék vagyunk, hanem Jovánovics György, az élet, és akkori főszerkesztője, őt apostrofáltam.
És idézted?
Nem idéztem, csak azt mondta, hogy az ő számára ez a nemzedék arctalan az enyém. Ezen annyira fölháborodtam, hogy írtam egy arctalan nemzedék című eszét, amelyben a saját nemzedékemnek próbáltam az apológiát megteremteni. Tehát, hogy ez igenis arcos nemzedék, csak azoknak arctalan, akik hülyék, ilyen a Jovánovics félék. Tehát a úgynevezett felnőtt irodalom, mi megjövünk, és nem értenek meg bennünket. Én azt gondolom, hogy ez az eszé messze túlnőtt rajtam, tehát sokkal jobban sikerült, mint amire képes voltam akkor írói erőimmel, vagy írói fölkészültségemmel, és olyan irodalmi társadalmi konstellációk közé került, amikor önmagán túlmutatóan volt jelen. Tehát sokkal fontosabbnak gondolják, vagy sokkal fontosabb volt, mint amennyit az önértékei szerint megérdemelt volna. Nem tagadom meg ma sem, csak mindig zavarba jövök, mert két okból, egyrészt mert blöfföltem, tehát kicsit szégyellem, hogy ennyire komolyan vett mindenki. Még viták is indultak, ugye az arctalan nemzedék kapcsán, az eszé kapcsán. Másrészt pedig hát gyakorlatilag pontosan azt nem mondta be, amit elmondta, hogy itt ennek a nemzedékeken is nagyon is élénk, és nagyon is határozott arcélre rendelkező képviselői vannak. De felemlítetted Sziverit, aki nekem testileg jó barátom volt, és egészen haláláig tartott a közös utunk. Ami külön megér egy misét, vagy akár még egy könyvet is egyszer, hogyha elég öreg leszek, és elég ráér, és megnyugodt. Parti Nagy Lajossal is barátságban vagyunk. Azt gondolom, hogy nagyon távol kerültünk egymástól. ami részben esztetikai szempontból is egészen másfajta költészetet preferál Martin Nagy, mint én. Másrészt pedig ő politikai, ő erős politikai szerepvállalást tart szükségesnek a költő életművéhez. Én viszont nem vagyok hajlandó semmelyik oldalra leigazolni. Ugyanakkor, aminek örülök, hogy kölcsönös tisztelettel viseltetünk egymás iránt Martin Nagy Lajossal, és feltehetően, ha ezeket a különféle társadalmi sorlangokat lehántjuk a viszonyunkra, akkor valószínűleg ugyanaz, mint régen volt, hogy mind a ketten ugyanazt akarjuk jó költészetet csinálni, érvényes költészetet csinálni, és olyat, ami nem a 20. kópiája a éppen uralkodó stílusnak, vagy uralkodó nézeteknek.
De abban lehet valami, hogy azt te is írtad, hogy valószínűleg a Jovánom is ezt úgy értett, hogy az előtetek lévő nemzedék, tehát a Utasi, Petri, Tandori féle nemzedék, az táborokban volt meg, antológiákban, és nektek valahogy kevesebb antológiátok lett, és később, és valahogy nem szerveződtetek annyira a táborokban, ezt nem így látom?
Én ezt valószínűleg jól látod, innen nézve valószínűleg jobban lehet látni, mint akkor mi láttuk, akik benne voltunk. Hát annyi bizonyos, hogy mi a Ratkó gyerekek vagyunk, tehát jóval többen voltunk, mint az Utasiék, és jóval több költő is jelentkezett, és már a Palackból is jóval többet engedtek ki, tehát a Puha Kádár diktatúra is gyengébb volt, és minél gyengébb egy diktatúra, annál demokratikusabban tud szerveződni a művészet alatta. Írtam is egy eszét, ami igazán botrányos volt, az a Szomorú Aranykort, amiben azt írtam meg, hogy a magyar művészetnek, 20. századi művészetnek az utolsó aranykor a Késői Kádár rendszer, mert nem az udvari kultúrára, ellenkezőleg a hatalom gyenge volt már ahhoz, hogy irányítsa az irodalmat, de még elég erős ahhoz, hogy pénzt pumpáljon bele. És már nem várt el se az ellenzékétől, se őt támogatóktól különféle gesztusokat. Szóval tehát arra akarok visszautalni, hogy szétszórodva. Voltak nekünk antológiák a Madár úton.
Ja, meg a Fasért.
Az már később volt, mert a Jaki időszak volt, jóval később volt ez a...
Madár úton az a korábbi, igen.
Igen, Madár úton korábbi. De hát akkor kezdődött el az a folyamat, ami a mai időszakban azért nagyon, nagyon jellemző az irodalomra, költészetre is, hogy kicsit parttalanná válik a felhozatal. Az igen, mindig volt, mi is veszekedtünk, mi is anyáztuk egymást, de most azért olyan töménységben, pontosabban olyan híkságban ömlik az irodalomra a különböző köteteknek és a produkcióknak a mennyisége, hogy egyszerűen követhetetlenné válik legalábbis számomra. De már nem csak a fiatal irodalom, hanem az egész irodalom, az egész költészet. Tehát most én megértem Jovánnal, és ott akkor nagyon utáltam.
Igen, mert ők se tudták már lehet, hogy követni, mert hirtelen sokkal több író lett, meg költ, és nem tudták hova rakni őket valószínűleg. De még egyre akartam rákérdezni, hogy te is írod, hogy akkor már ugye pont az Arctalan Nemzedék elején, hogy megemlíted ugye a előző Petri, Tasi, meg ezekre hivatkozol, hogy ezek már kialakult hangvételt preferáltak már, tehát a 70-es évekre már az őstílusuk kialakult valójában. Akkor ti még kerestétek a hangotok?
Tehát azt írtam meg, hogy nekünk teljesen új utakat kell keresni. A költészet új útjai felé kell, ez most egy kicsit patetikus hangzik, és egy kicsit elhasznált, de hirtelen nem jutott eszembe okosan. Tehát el kell, valamit keresni kell, amit nem csináltak meg előttünk lévő nemzedékek, vagy a nagy nemzedék, a Vörösség Társasága. És ez így jött aztán nekem az avantgard, a neo-avantgard, vagy a poszt-neo-avantgard, nem tudom melyik hullám az avantgardnak, amikor átálltam az avantgardra, és mindenki meglepetésére.
De hogy az új népiesség felől indultál, nem?
Inkább nem is igazán új népiesség.
De a népi szürrealizmus.
Népi szürrealizmus. Az egészen más.
Nem, igen, az más.
Egészen más. Az egyik a szociológiai kategória, a másik esztétikai. És én ugye, nem tudom, hogy honnan kerültem az irodalomba, ugye apám kubikus volt, anyám téglagyári munkás. A népiség az inkább a parasságot jelenti.
Nem a
munkásságot, szóval ezeket meg lehet kapargatni. Tehát én nekem nem volt ilyen, még proletár öntudatom sem volt, amikor elindultam, csak egyszer.
Tehát nem
csak,
voltál erre a munkás vonalra, mint a szervációs kapcsolatban?
Nem, nekem soha nem voltak ilyen törekvéseim, hogy hogy sem a származásomat illetően, sem a fajtámat illetően, egyáltalán nem foglalkoztam ezekkel, nem is foglalkozom ma sem, mert merőben esztétikai kérdést csináltam mindig a problémáimból, és abból, hogy csak olyat csinálják, ami érdekes, amit nem unok. Tehát amikor az első kötetemre megkaptam a két lehetséges díjat, ennek nagyon örültem, akkor meg is ijedtem, hogy életem végig, azt a dögundalomban végigcsináltam azokat a szövegeket, ezt a népjár szűrő, ezt a ügyet, és akkor még népszerű is leszek, meg befogadnak, meg szeretnek, de én már akkor untam, amikor befejeztem az első
esetleg
kötetemet.
Esetleg a földfogyatkozásból innen vagy onnan nem olvasok?
Szívesen felolvasok.
Igen, tehát az első kötetekből van.
Akkor az első kötet legelső versét olvasom föl. Ez egy cím nélküli vers, amiben gyakorlatilag akkor én nagyon szerettem kötetet szerkeszteni, ma már több vers és nagyobb rálátás miatt inkább kilódás és verses kötet összeállítása, de ezt még élveztem. És ebben a versben van, gyakorlatilag próbálom azt a kérdést megválaszolni, amit te föltettél az indulásról, indítatásról. A téglagyárító anyám a parton, agyaktól maszatos gyermekarcom, homályos a kép, pirosos a széle, ráfrecsen nagyapám torka véres a fákról, és érettem már a körte pirosan húlt, ahogy kiköhögte. Készültem, a világot felképelem, de bokorban várt a történelem, érett zombjáról szoknyáját feldobta, sötét lett az öle, kitakart bomba. Megrékatott és kis pengő szememből kipottyan, s hazáig vitt egy rendőrköncsepp, gyermekségem pocakos őre, csak érnék haza időre, egyszerre lett tél, nem telelődött, s hazáig az út, és hó, így kezdődött.
Igen, az mint egy ilyen beköszöntés is. Akkor
igen, meg a költészetben a beköszöntés.
És nem tudom, aztán innen kanyarodtál a avantgárd felé, tehát, mert ez azért még valamennyire, ha nem is népies, de népi szürreál a hangút, és úgy érzem. Hatott rá Sziveri meg a vajdasági avantgárd, vagy anélkül is?
Egyáltalán nem hatott rám a vajdasági, nem is ismertem, mert ez se az új szimpózión nem lehetett hivatalosan behozni az országba.
Nem hoztak be valahogy, nem kaptam.
Hát aztán később, amikor Sziverivel barátságba kerültem, akkor már ott is publikáltam, az később volt már. Egy merő véletlen volt, hogy a Szegedi Egyetem folyosóján egy párkányon találtam egy magyar műhelyt, párizsi magyar műhelyt, ami főleg betiltott volt, mert ugye nyugati sajtó, emigránsok szerkesztették a magyar műhely Triász, a Nagypál Bujdos Alpár és a Pap Tibor, és akkor a tök ismeretlen dolog volt számomra. Nem voltak, a Kassák volt az utolsó avantgárd, meg a Parasovszki, meg ezeknek a Barta, ezek voltak, amikhez
nem hozzá... Nem a tankos iratot csatott meg
el. Igen, ő más volt, ő dimenzionista volt, ő nem igazán avantgárd ügy volt, szerintem.
Meg el is felejtették szegény.
Nem felejtették, Tamkót én ismertem szerkesztőként, jár be hozzám a kortárs szerkesztőségbe, tehát csak az irodalom felejtett el valamiért, de ő maga működőképes volt még. Tehát nem nagyon lehetett hozzájutni az új avantgárd törekvésekhez, mert gyakorlatilag így visszanézve a hatalom, amit nem értett, az veszélyesnek tartotta. Mert abban minden lehet. Az avantgárdot pedig végképp nem értette, emiatt aztán tiltotta is. És ugye az előző avantgárd mozgalom, a Szent Jobbék, meg ezek az Erdély Miklós, ezek mind marginális figurái lettek az irodalomnak, a társadalom peremére szorították őket azért a törekvéseik miatt. És amikor elolvastam ezt a magyar művet, akkor arra gondoltam, hogy ez egy olyan irány, ami felé én nekem meg kell próbálni elindulni. És akkor ilyen Hályok Kovács módjára elkezdtem a avantgárd verseket írni. Moszkvában, az is érdekes, hogy ott indult, meg fél évet voltam Moszkvában, és
ja, igen, orosz
ott indult, olyan sok volt nekem az orosz társadalommal szembesülni, talán, mint a század elején azoknak a franciáknak és gondolkodóknak, akik kimentek, akár Wittgenstein és a többiek kimentek, döbbenten látják, hogy mi történik abban a szörnyű világban. Én is ezt láttam, pedig én a 70-es évek elején voltam kint. És akkor azt kicsit megkattantam, és akkor elkezdtem az avantgárdot csinálni, ami aztán nagy fölháborodást váltott ki itthon.
Igen, tehát valahogy a vajdaságban azért a Titói kormányzat nem üldözte ennyire az avantgárdot, vagy legalábbis még Titó életében elfogadták jobban, mint nálunk, nem? Tehát...
Nézd, azt hiszem, hogy nem foglalkoztak annyira. ezzel.
Tito után már mondjuk ott is
bekeményedik. Már akkor voltak vendégmunkások. Tehát a Tito a semlegességet találta ki a radírnak, hogy leradírozza azt a szörnyű tömegmészáros múltat, amivel hatalomra kerültek. Uh-huh. És az úgy be is ütött az országnak. Itt kicsit nyugat volt számunkra, lehetett kapni álmószappan, meg lehetett kapni különböző cuccokat, amiket nálunk nem, meg a fél ilyen szoftpornókat vetítettek
a moziban. Miért meg a jugoszláv szexusok?
Azt mondom, szoftpornókat vetítettek, de olyan volt, mint egy kis nyugat ez a Jugoszlávia, és hagyták az írókat, és elképesztő honoráriumokat fizettek nekik. Ami elképzelhetetlen ma, nem is említem, hogy milyen nagy honoráriumokat adtak. Tehát nagyon okosan, ami nálunk soha nem volt, megfizették a művészeket, meg jól tartották, nem kellett ahhoz rendszerbarátnak lenni, csak nem kellett basztatni a rendszert. Ez alapvető volt. És ezt meg is tették. Szivérjék és avangardok voltak minden, de nem nyúltak hozzá. Mi egyfajtában piszkáltuk a Kádár rendszert, mert nekünk ugye nem fűződött semmiféle érdekünk ahhoz, hogy ne tegyük, mert ha piszkáltuk, ha nem ugyanannyit fizettek a versére, hogy ugyanúgy megjelent, vagy nem jelent meg. Ott viszont egyrészt létkérdés volt számukra, hogy íróként egzisztáljanak, másrészt pedig hagyták őket, de most, hogyha hagynak, akkor nem mész neki. Mm. Hogyha nincs ellenállása a közegnek, a takonyba nyúlsz, akkor nem nyomkodod. Ha a falhoz mész, akkor azt próbálod eltolni magad.
Jó, hát ez azért csak 83-ig volt a Vajdaságban, és már utána, ahogy jött a nacionalista hullám Jugoszlávián belül, akkor azért ott is keményedett
az. Hát persze, meg ahogy szétváltak, akkor azért úgy a nacionalizmus
felelősség. Jó, nem csak a szerbek, azért mondom, hogy általános nacionalista hullám. Tehát nem csak a horvátok, szerbek, Orbán, mindenki.
A szétesés után mindenki a saját maga.
De már előtte is kezdtek egymás rovására úgy.
Nézd, hát az oroszoknál is, a Szovjetuniónál is így volt, hogy azért utáltak egymást a népek. Nem voltak ezek olyan nagy barátok, de a szuronyon ülve nem nagyon tudsz ugrálni. Szuronyon ülve nincs ugrálás. Amikor a szuronyt kihúzzák a feneked alól, akkor azonnal öntudatra ébredsz, és azon a pofon vágod a melletted állott. Tehát ez történt egész Európában, Szovjetunióban, szerbeknél, kicsit nálunk is ez zajlik, meg románoknál is. Furcsa dolog ez a demokrácia.
Nekem volt egy olyan elképzelésem, pont ez a kettőtökről Sziverivel, hogy a kicsit te meg Sziveri nem képeztétek le valahol a nemzetéketen belül a Petri-Tandori párost az előző, hogy ő inkább Petri volt valahol, te meg Tandori valahol.
Ilyen értelemben nyilvánvalóan létezett egy ilyen kettőség, mert ugye Sziveri erősen politikus alkat volt. Tehát ő haláláig vadul politizált. Nem a nemzeti költővonal, nem.
De ugye a Petri is az volt végsősorban.
Igen, de az az ellenáll, ez a rebellis. Rebellis, a megmondó ember, a politikai, a kimondó ember, a lázadó ember, és én pedig valóban igazából soha nem, akkor lázadtam, csak amikor még muszáj volt. De akkor is azokon a kereteken, ahol valamennyien, a Petri egy kicsit kimozdult, de nem, ő is azért ügyelt arra, hogy túlságosan ne lépjen túl a meghúzott vonalon, a margón. Tehát ilyen értelemben valóban volt a Sziverivel közöttünk egy különbség, ami érdekes módon nem világnézeti különbség volt, hanem esztétikai kérdés volt, hogy lehet-e a költészetbe romlani anyagot beletenni. Én most is azt mondom, a Petri életműről sokat beszéltem Fodor Ákossal, aki méltatlanul elfelejtett nagy költője volt a század végnek, a 24. század elejének, hogy a Petri életmű az jelentős és nagyon jelentős költő volt, de nagyon sok a romlandó anyag benne. Mindenki romlik, ami direkt politikai, ahogy a Petőfiből is kiromlik, vagy kifolyik, akár az akasztátokról a királyokat, és nagyon jól hangzik, az semmire sem használható. Tehát ezek a napi szövegek, ezek nagyon meg tudják hígítani, el tudják vinni a napi befogadás felé a szövegeket, és az esztétikai libikókán ugye lejjebb csúsznak. Most a Sziveri ezt viszonylag jó ízléset csinálta, Petri is legtöbbször. Én viszont nem akartam ebbe belemenni. Tehát amikor politizáltam, akkor is ügyeltem arra, hogy ne, tehát esztétikailag rendben legyen a dolog, és ne a kimondás szintjén érvényesüljenek azok, amiket leírtam.
És a korsereg számából tudsz valami
később? Hát valami rövidet, nem?
Jó. És akkor a Herik te kérdezni után? Jó, már akkor
ha már a Sziverit emlegetted, akkor felolvasok viszonylag rövid, egy Sziveri verset. Kölcsönösen ajánlottunk egymásnak verseket, és Amikor volt a nagy botrány, többek között amiatt a vers miatt, amit Szőcs Gézának ajánlottam, amikor Szőcs Géza címérét küldtem egy táviratot az Új Szimpóziumban, aki úgy volt, hogy megölték a Szekuritáti, kinyírt, nem tudom micsoda, és ja, nem tudtam, nem tudtam.
De aztán csak börtönbe került.
Igen, nem tudtunk már sokáig semmit, és akkor megjelent ez a vers, és akkor ott is a szimpózium egyik felszámolási alapjaként szolgált ez a szöveg, sajnos, és itt is nagyon nagy botrány volt belőle. Akkor volt az, amikor az XY-nak kellett hívni engem a Új Szimpóziumot. A vajdasági sajtóban nem lehetett meg a nevem, csak úgy, hogy XY. Ez hideg próza, ugye hideg próba volt a Sziverinek a kötet címe, az hideg próza a címe, és XY Sziveri Jánosnak, tehát gyakorlatilag ZT Sziveri Jánosnak. A föld forog nélkülünk velünk, egyszer úgy is bekövetkezünk, forog a sárga jó némán és gyászban, megbújik a szögés kussal a zsákban, ragrémek, rögrémek az élet alom, tücsögzizek talán, hallgat a birodalom. Irodalom a papír hallgat, a versor pontatlan, a strófa néma, a költői öv csak pinatéka, s fölépül, mit rombolni, s romlik, mit építeni tervezett az elme, köt a megértett végzett fegyelme, romlásban nem tart meg más, csak a forma. Zajongva tülekednek véreseinkre a senkik, gyűlik a guánó langyos halomba. Hideg van, barátom, fázom. Bár nem pofázom annyit, mint rég, s hogy úgy nagy kabátra telik, boldogan horkolok éjféltől reggelig, csak álmomban nehéz álmom, és ragyog, mint holfényben a fejsze. Szégyelem, hogy bajt hoztam mégis fejedre, na csak aludj, mindegy, Újvidéken is betakar a század, könyvekbe kerül majd kiukadt gyomrod, fontoskodva idézik honforgaló májad, asszonyod falnak fordul, mint a vékonyodó eszme, édes bús fényhúr részek kezedre, ablakod alatt tirtózza rázzák pestis és lombjukat a fák. Mondj jó éjszakát, és kész van ennyi, emigrálj vissza nesztelen magadba. Nem a fejed gurul, ne félj még a porban, nyugodt csak egy elejtett, félig rohadt alma. S a jobb kormány után buzgói már segepedez, még nincs itt, de eljön. Eljön és lefejez. Mit akarsz hát? Nincs kinek odaadnod magad. Az élet él, a firhangok mögül kidagad. Az élet él, fölhasítja beesett oldalad. Na csak aludj, mindegy, Újvidéken is betakar a század. Álmod fényes legyen, rágyújtották a házad. Álmod könnyű legyen, kilopták fejed alól illatos éjszakádat. Éjséged elől kényesen elzárja áruit a bolt. Ketten maradtatok, a hold és te. Még ketten vagytok, te és a hold. A birodalom tücsögzizeg, fülel talán. Az életalom rögrímek halmazán. Ragrímek, kussol a szög, megbújik a zsákban. Néma a föld golyó, gyászosan fordul a sárban. Mondod, egyszer itt, majd bekövetkezünk. A történet íródik nélkülünk, velünk.
És ekkor már a János beteg volt, vagy még nem tudtátok, hogy...
Nem.
Még nem?
Úgy volt beteg, hogy nem tudta, hogy komoly betegsége van.
Igen, mert fekének indult, de...
Amit nem tudnak, ugye rengeteget piáltunk abban az időben, az életforma volt nálunk. Szerencsére ezt nem látom most a fiatal generációban, hogy ilyen önveszélyesen és életveszélyesen piálnak. Lehet, hogy füveznek az enyhébb dolog szerintem is, mint maga a pia. És ő már a életem utolsó 10 évében, vagy 15 évében ilyen gyomorsamponokkal közlekedett, amit a jugoknál lehetett kapni. Ilyen, mint nálunk ezek a rágó tabletták, csak sampon formájában, azt benyomta, és akkor képzett egy hártyát, vagy valamit a gyomorfalán, hogy bírja a piálást, és amikor fél évvel a halála előtt Zalaegerszegen voltunk, akkor visszafelé már csak tejet bírt inni, sampon oda, és akkor fölnyitották a Szabadkán, és vissza is csukták, hogy Újvidéken, vissza is varták, és akkor hoztuk át, és még egy fél
mert évet. Mert ő sokáig a Bareminket, én úgy tudom, hogy feké, de hát nem feké volt.
Igen, igen, de hogyha link volt, mint ahogy azok vagyunk fiatalon valamennyien, ha időben elmegy orvoshoz, akkor azt meg lehetett volna akadályozni. Amikor ő már ment, amikor teli volt vérrel a gyomra, ugye az aegerszegi vadkirándulások után, amikor egy ilyen színházi fesztiválon voltunk, akkor már mindegy volt gyakorlatilag. A kérdés az volt, hogy meddig tudja kihúzni még az életben.
Még a prózázó meg a drámákról talán jó lenne szót ejteni. Papírváros című regényt, hogy mekkorára tervezed, illetve még azt szeretném kérdezni a drámákkal kapcsolatban, hogy kezdettől az abszurd dramaturgia felé hajlottál, vagy ez később alakult ki a drámaírói pályafutásod során?
Hát az úgy volt, hogy mind a kettő tulajdonképpen, mint az életemben nagyon sok minden blöffre alapult. Páskendig ez azt mondta, hogy írják drámákat, akkor sok pénzem lesz, mert neki sok pénze volt. Szemben ült velem 7 évig a kortárs szerkesztőségében. Erre elkezdtem drámákat írni, de félreértettem, mert ugye annak van sok pénze, aki a Víg Színházba ír, mert 1350 néző fér be egy-egy előadásra. Én meg ilyen 50-60 férőhelyes kis lyukaknak írtam ezeket az abszurd balfasságokat, és nem is lettem gazdag, mit mondjak a drámaimból. Most már ugye, hogy nagy színházak is játsszák a műveit, most már a nemzeti azért elég nagy, csúran csöppen a tantyiem, de itt a tantyiem lett volna. Valahogy ez a fiatalon nyilvánvalóan nem olyan drámát akarok írni, mint Molnár Ferenc, vagy Katona József, vagy nem tudom.
De Örkény vagy Krezsa hatott azért?
Nem.
Nem, mert nem. Azok már a groteszk.
Őket később ismertük meg.
Beketet sem?
Fiatalon, én Beketet is később ismertem, jó, mint ahogy megírtam, azután Megdöglünket például.
Jó, azt hittem, sokan hogy már olvastam.
Sokan figyelmeztettek, hogy ez Beket hatás. Megnéztem, és valóban olyan, mint a Beketből indultam volna ki. Nem ismertem Beket. Nem lehetett kapni nálunk akkor még a szerintem. Tehát nem volt kiadva szerintem. Lehet, hogy lefordítva volt, de én nem találkoztam vele. De ez egy Beket utáni rendszer, tehát Beketnél még volt az életnek lehetősége. Itt nálam már az életnek az utolsó lehetőségét is agyonverik. Egy terhes asszonyt agyonvernek ebben az Azután Megdöglünkben, hogy ne tudja megszülni a jövőt senki. Tehát, hogy biztosan elpusztuljon az emberiség. Ez foglalkoztatott. Aztán, hogy beleragadtam a színházba, meghívtak dramaturgnak, meg nagyon sokféle megrendelésem volt, és úgy megszoktam, hogy színházban, és most is színházban dolgozom, dramaturgként, és nagyon sok, most egy két drámán dolgozom egyszerre, ami az én trehányságom, mert ugye, hogyha megírom itt januártól júniusok az egyiket, júniustól az decemberig a másikat, akkor most nem fájna a fejem, most fáj a fejem. Prózát pedig azért kezdtem el írni, eszembe nem jutott. Két novellát írtam, mind a kettő botrány volt. Érdekes, valamiért ki tudom váltani ezeket még
akkor
mindig.
Akkor valamelyik téma regényén ott később?
Nem. Az egyik egy tanktípusú nő volt, ami az Alföldön, meg akkor azon háborodtak fel, a másik a Blue Dolphin, a régi mozgó világban, ott pedig egy homoszexuális kapcsolat, mert, és akkor nem volt még divatos, hogy homoszexuális ügyekkel foglalkozni. El is terjedt, hogy homoszexuális vagyok, amit én nem bántam, mert az is érdekes dolog lenne, hogyha így néznének rám az így is néztek rám sokan. De a regény az azért indult el, mert megkérdezte Csuhai István, hogyha mond az a nép nektek valamit, az És jelenkor főszerkesztőt, mert az Észnek a versszerkesztő, meg Tarvasi László, aki kiváló íróvá nőtte ki magát. Két egyetemista megkeresett, fiatalabb nemzedék, hogy beszélgettek velem a Harmadkor című lapban, megjelent egy interjú, és azt kérdezték a végén, hogy mind dolgozom. És ez hülye kérdés, de föltették. És ugye az nem lehet mondani, hogy verset írok, mert akkor mindenki kirőlök, mi az, hogy az nem munka. És akkor én azt mondtam, hogy regényt írok. És akkor kérdezték, hogy mi a cím, és mondtam, hogy Papírváros. Úgy jött. És akkor innen is felejtettem, ez megjelent, és onnantól kezdve valahányszor interjút, vagy valamit kérdés fel, mindig megkérdezték, hogy hol tartok a Papírvárosban. Megmondtam, hogy hát az íven dolgozom, a részletkérdésekkel tökölődöm, ezt mindig mondtam, de nem írtam egy sort se. De már akkor köztudatban úgy volt, hogy a Papírváros íródik. Aztán egyszer írtam egyet, akkor kaptam rá egy kortársdíjat, ami ugye az év prózáját jelent, akkor nagyon büszke voltam magamra, és nem is írtam tovább, hogy én tudok prózát, én ennyi elég is, de megint elkezdtek piszkálni a Papírvárossal. Aztán megint írtam egy részt, megírtam az első könyvet, de két dolgot nem tudtam, mivel én nem vagyok prózaíró, tehát nincsenek történeteim, hogy mit jelent a cím. Egyetlen nyikkanás nem történik a Papírvárosról gyakorlatilag az első kötetben, még nem tudom, hogy ki a főhősem. És akkor nagyon megrémültem, és akkor mondtam, hogy amikor erre rákérdeztek ilyesmikre, mondtam, hogy ez egy későbbi ügy, mert ez ötkötetes lesz. Hogy miért ötöt mondtam, ezt máig bánom, azt nem tudom. Azt nem tudom, de ötkötetes lesz. Ugye annyi blöff volt az életemben, hogy ezt is megengedhettem magamnak, csak ez következményekkel járt. Már a következő évre megkérdették a Papírváros második kötetét, gondolom, hogy egy 6-7 év múlva elkészült, következő harmadik kötet egy jó 10 év múlva, és a negyedik kötet, amit most dolgozom, az 2,5 éve csúszik már. Uh-huh. Kiadó nagy, a Kortás kiadónál van, ugye az ott is marad, nagyon nyugodtan kezelik a dolgot. Én remélem, hogy jövő könyvhétre megjelenik, tehát most már egy olyan 40-50 oldalt kéne hozzáírni, ami egy prózaírónak 2 nap, nekem meg valószínűleg 2 hónap lesz, amellett, hogy írom ezeket a drámákat a színházaknak, és utána jön az ötödik. És még mindig nem tudom, hogy mit jelent a cím, és ki a főhősem.
Ja, hős de... nélkül regény gyakorlatilag volt.
Hát igen. De hős, az csak én nem tudom, hogy kicsoda. Úgy görgeti maga a maga történetét, és hát ugye nem csak, hogy az olvasók nem emlékeznek az első kötetre, a másodikra, sőt már a harmadikra sem, mert eltelt egy évtized lassan, vagy még egy évtized, és több, én se. Tehát nagyon könnyen előfordul, hogy elolvasnám az első hármat, hogy rájönnék, hogy ugyanazt írom most már
a negyedikbe. A Móricz is a folytatásoknál.
Hát erről van szó, de itt a regény folytatásokról van szó, nem is részletekről. Egyetlen dolgot tudok, hogy ilyen az idő szerkezete az nagyon pontosan előttem van. Tehát az első nagyon tág idő, a második talán egy hét, vagy egy hét se. A harmadik gyakorlatilag egy napon belül zajlott, vagy a negyedik, az tulajdonképpen egy órát vesz igénybe, és az ötödik pedig az az egzisztenciális pillanat, amikor halálod előtti pillanatban lepereg előtted az életed. Tehát így összeszűkül, és a végén meg fogja menni a faszit, de remélem addig kiderítem, hogy kicsoda.
Köszönjük, akkor Herik még kérdeznél akkor.
Igen, akkor a hangjátékokról, hogy nem minden drámaíró ír hangjátékot, hogy ez hogy jött a műfaj?
Nagy szerencsém volt, mert volt a rádióban egy Katona Imre József nevű dramaturg. Ez nagyon fontos dolog, hogy hangjátékot az írjon, akinek van lehetőség arra, hogy be is mutatják. Mert azt nem lehet megtanulni. Írtam egy hangjátékot megrendelésére, és akkor az történt, hogy bevitt a stúdióba, és ott voltam az összes fölvételen, a színészekkel konzultáltam, vele konzultáltam, a rendezővel, a zenésszel, tehát végig ültem a folyamatát a hangjáték felvételének. És rájöttem, hogy gőzöm sincs a hangjátékról, az nem olyan, mint a dráma, mert drámában el tudod képzelni, hogy jobbról bejön, és balról kimegy, és magas, és töpörözött, de a hangjáték az olyan, mint hogyha leoltott fényeknél színpadon játszanának. Tehát neked úgy kell elképzelni a történetet, hogy mintha vak lennél, és vakoknak menne az előadás. Csak a füleden keresztül érzékez, de azonnal, de a megjelenítésben pedig látnod kell, amikor hallgatod, ami történik a hangjátékban. És ez nekem egy borzalmasan izgalmas dolog volt. Szerintem, amíg a Katona Imre élt, addig írtam a hangjátékaim a nagy részét, vagy szerintem csak akkor írtam már hangjátékot, de ez egy olyan 2-3 tucatnyi lehet, és én mindig végigültem a felvételeket. Az elején még nagyon öntudatosan, gőgösen, ahogy a fiatal írók szokták, azt mondtam, hogy egy szót nem húzhatnak ki belőle, mondd ezt a Csákányi Lászlónak, meg a Sinkovics Imrének, meg ezeknek, meg is tartották, de nagyon furcsán néztek rám. De utána rájöttem, hogy ez egy, ahogy a színház is, ez egy kollektív műfaj. Nem biztos, hogy jók azok a mondatok. Nem biztos, hogyha a színész, ahogy a Fodor Tamással most beszélgettünk arról, hogy hosszabb a szöveg, amit eddig írtam nekik a mostani darabban, mint amit több, amit előadnak, és én mondtam, hogy amit meg tudsz mutatni, azt ki kell húzni. Azt nem kell elmondani. Ugyanígy volt a hangjátéknál is, hogy amit a színészi hanggal eljátszottak, azt arra nem kellett rátennem egy mondatot, következő mondatot, tehát megtanultam azt a fajta alázatot, hogy a többiekre hallgassak, a tapasztalt színészekre, a rendezőkre, akiknek ez a szakmájuk. Én az alapot adtam, és nem a mindenség vagyok, egyik komponense vagyok a hangjátéknek. Fontos komponens, de legalább olyan fontos a hang, a hanghordozás, a rutin, Szóval meg a zene, hát a Szabados Gyuritól kezdve a Binderen át az új zene stúdió Sári László, olyan kitűnő zenészek csinálták a hangjátékok zenét, hogy akkor például arra jöttem rá, hogy igazából az alaphangot azt nem a szöveg adja meg, hanem a körülményei. Én még átéltem azt, tehát a zene, az örejek, és azok a hangulati alapok, amikre a szöveg rájön, és azokra ráépül, és nem is mindig kell, hogy rajta legyen. Én még átéltem azt, hogy amikor a sztereó megjelenik, amikor 1, 2, 3, 4, 5 megszólalási eljárás van, bal, közép, közép, jobb, közép, jobb. Ez már nagyon furcsa abban a világban, amikor már benyomsz egy gombot, és akkor jön kvadrofonba minden körülötted. Nekünk még akkor ki kellett sakkozni, hogy hol szólaljon meg, és nagy élmény volt, hogyha tudtad fogni, meg hallottad, hogy hang járkál a térben. Szóval ezeket végigélni, végigtapasztalni, ez nekem hihetetlen iskola volt.
Hogyan publikálta ezeket? Volt, ami megjelent folyóiratban, de ez törvényszerű volt, hogy írásban is meg kell jelennie, vagy ez kifejezetten hang?
Nekem szerencsém volt, mert a folyóiratok általában két publikációs formát nem szeretnek, a drámát és a hangjátékot. Nem is nagyon publikálják. Én gyakorlatilag minden drámámat és hangjátékomat megjelentettem folyóiratokban. Kivétel kettő, amit most szereztem meg a rádióban, mind a két kéziratom elveszett. Azt most megszereztem, és most próbálom digitalizálni, mert ma már nem állnak veled szóba, hogyha csak a kezükbe nyomod a kézzel. Azt úgy kell, hogy rögtön gépbe tudják nyomni. Ezeket is meg fogom jelentetni. Nem azért, mert én jobb lennék, mint bárki a kollégáim közül, hanem mert íróként annyit publikáltam különböző folyóiratokban, meg olyan viszonyt alakítottam ki velük, hogy annak tudatában, hogy nem mindig fogok én hangjátékkal kopogtatni, meg drámákkal kopogtatni náluk, annak érdekében nyilván megjelentetik ezeket is a majdani verseknek a reményében. Ami nagyon jó, és ezt kihasználtam, mert én nekem nagyon fontos, hogy olvasni is lehessen ezeket, mert a jó hangjáték, jó dráma az ugyanolyan olvasmány, mint a próza. Mint a próza, csak ott van a Jóska Pista, Jóska Pista, Feri Jóska, Feri Pista, tehát ott vannak a megszólalók, de nagyon érdekes ennek, aki elolvassa ezeket, mert gyakorlatilag a írásban a hangjáték és a dráma nem különbözik el, csak a módszerében. Tehát olvasni, mind a kettőt ugyanúgy olvasod, de amikor készíted, akkor az egyiket a hangoknak készíted, a másikat pedig egy ilyen komplexebb megnyilvánulási formává alakítod. Szóval én ezekre nagyon nagy büszke vagyok, hogy ezek mind megjelentek, és nagyon szomorú vagyok, hogy nincs olyan folyóiratunk például, amelyik csak drámát közölne, vagy csak hangjátékot közölne, vagy legalábbis egy-egy számát annak szánna. Például az Alföld folyóirat, amelyik az egyik legrangosabb, legjobb folyóirat Magyarországon, tudom, hogy mindig augusztusban hoz le egy kitüntetett drámát. És én nagyon boldog vagyok, talán 2-3 ilyen augusztust én velem töltöttek ki, de hát ez mondjuk a 12 hónaphoz képest, és a drámaterméshez képest azért elenyésző.
Tehát 80-as években voltak hangjáték antológiák, tehát kötetben.
Igen, sőt, még hangjáték kötetek is voltak. Én jövőre tervezek egy hangjáték kötetet megjelentetni a Fekete Hollónál. Fekete Holló az az Adi volt. Vagy Fehér Holló volt, Adi?
Három
Holló. Jó, bocsássatok meg, keverem a hollókat meg a sasokat. Fekete Sas kiadónál. Idén jelentettek meg egy kötetemet, ami átdolgozásokat tartalmaz, hogy megint nem szoktak ilyet megjelentetni, hogy átdolgozások, átvezetések, adaptációk. Mert a Thomas Mann, Marius a varázslóját, hogyha valaki átírja, az nem Thomas Manné, hanem azért, aki átírtam, és Thomas Manné. Köpönyeket, amikor átírtam, akkor ugye a mester, a Gogó nem írt soha drámát a köpönyekből, de én írtam drámát, a monodrámát a köpönyegéből. Tehát nem lehet azt írni, hogy Gogol, mert Gogol nem írt drámát, nem lehet azt írni, hogy ZT, mert ZT nem írt köpönyeget. De ketten együtt már írnak valamit. És ezt viszont nem szokták publikálni.
Kinél van a jog?
Hát ők szerencsére, ők már elég régen éltek. Nálam van a jog természetesen. Ha él, akkor bele, keményen beleavatkozhat. De hát olyanokat én nem szoktam átdolgozni, mert azért él, hogy majd ő eldönti, hogy akar-e belőle drámát csinálni, vagy nem. És jövőre szeretnék egy hangjátékkötetet megjelentetni, csak ugye az a baj, amiről beszéltem, hogy nem tudom, több tucatnyi hangját, vagy minimum 2 tucat hangjátékot írtam, és a mai kiadói viszonyok között nincs olyan kiadó, amely kiadna egy ekkora terjedelmű drámakötetet, nyilván 3-4-5 drámát kiad, hogy aztán nagyon redukált olvasó közönséghez jusson, mert ahogy valaki, a Kanász Marci írta talán, hogy kiolvas éjszaka verset, ugye volt egy ilyen kötet címe, ez nagyon jó kötet, nagyon jó mindenre, kiolvas éjszaka, akár nappal, hajnalban, este hangjátékot. Az a néhány őrültön kívül, aki értékeli, de ma már kivesztek a hangjátékok szerint. Tehát nem nagyon gyártódnak.
Erre akartam rákérdezni, hogy ezek a hangjátékok 80-as, 90-es években készültek. Hát azóta sokat változott a világ, különösen a rádiós piac változott sokat. Hogyan éli meg azt íróként, hogy gyakorlatilag a hangjáték verziók elérhetetlenek?
Én nekem ebben is szerencsém volt. Érdekes módon sosem gondoltam bele ebbe a szerencsébe, mert velem kötöttek egy szerződést, amikor jött az átmenet, a régi és új rendszer ehhez alkalmazkodó rádióban, akkor megkerestek, hogy előre kifizetnek nem tudom én 10-valahány drámát, kötnek velem egy ilyen életmű szerződést, ami korlátlan közlési joggal ruházza föl a Magyar Rádiót.
Tehát ismétlésekben.
Annyit ismételnek, amennyit bírnak. És akkor kifizettek egy viszonylag jelentős összeget, és az övéki a dráma. A hangjáték, tehát a megvalósult hangjáték. Joga, sugárzási joga. Ez szerint, akkor dühös voltam, úgy gondoltam, hogy kiúztak egy csomó pénzt a zsebemből, de aztán rájöttem, hogy nem, mert új hangjáték nem készülnek, ami nem a rádiózásnak a visszaszorulását jelenti, a rádiózás átalakulását. Ma már mindenki tévét néz, videót, a számítógépet néz, nagyon ritka az az ember, aki rádió mellett ül, még a nyugdíjasok is mások most már, mint annak idején, mert annak idején a nyugdíjas 8-kor bekapcsolta a rádiót, és akkor 4-5-ig hallgatta, és minden hangjátékot meghallgattak, reagáltak. Ma már nem hallgatják meg, főleg ma már a drámákat se nézik meg a tévében. De egészen más a befogadó közeg. Tehát nem a rádió változott rossz irányba, hanem a rádió nem akarja kiszolgálni a nem létező igényeket. És hangjátékra ma már szerintem nincs igény. Hogy éltem át, ez gyakorlatilag egybeesett Katon Imre József korai halálával, amikor én nem nagyon gondoltam már azt, hogy másokkal kéne foglalkozni, meg elég hangjátékot írtam, és a rádió is már akkor kezdett szétesni. És valamiért mentem, talán a két előkerült kéziratért mentem be a rádióba. A Pagoda, nem tudom, jártak-e ott, a Pagoda az olyan volt, mint egy agóra. Tehát az éjjel-nappal teli volt, mert éjszaka voltak a hangjáték felvételek. Általában 10 után kezdődtek, mert akkor szabadultak fel a nagy stúdiók. És éjjel-nappal teli volt színésszel, rendezővel, szerzővel. Ott egymást 5-6 ember, 10 emberrel találkoztál egy fél óra alatt, amíg ott volt. Ott adták a legjobb rántottasos szendvicset Pesten. Tehát elképesztő volt. Bementem, ott voltam be egy negyed órát, várakoztam, míg előkerült a hölgy a kéziratokkal. Egyetlen ember nem jött se ki, se be a Pagodába. Tehát megszűnt a fórum. Megszűnt az a fórum, ami fogalom volt a magyar művészeti életben.
Igen, most már nincs annyira.
Ahogy a rádióra sincs akkora igény. Tehát a rádió most már zenét sugár, az többnyire híreket mond, és ilyen közéleti műsorokat.
Azt mondta, hogy amikor a tévét ostromolták, hogy mekkora sértés, hogy már nem a rádiót, mint 56-ban. Hát igen, nem is, meg se próbálták elfoglalni.
Igen, de szerintem pár év múlva a tévével se foglalkoznak, hanem lesz egy új médium, ami már a tévét végre tudja.
Akkor azt fogják meg ostromolni.
Igen.
Ezt említette a honoráriumot. Mekkora biznisz volt hangjátékot írni a színházhoz képest?
Két dolgot kell itt megemlíteni. Egyrészt azért volt biznisz, mert a rádiójáték gyártás, vagy a hangjáték készítés az folyamatos volt. Tehát elkészítettél egy szöveget, azt leadtad, és egy-két hónapon belül azt meg is csinálták, és ki is fizették. Színházban nagyon kevés, sokkal kevesebb magyar bemutató volt régen, és akkor is mindig várni kellett egy évet, vagy másfelet. Nagyon mérsékelt honoráriumot fizettek, és az ugye elenyészett a befektetett munka és a várakozási idő távlatában. Tehát a rádió megélhetés volt. Gyakorlatilag hangjáték írása megélhetéshez tartozott egy írónak. Nagyon sokan írtunk hangjátékot, és aki hangjátékot írt és sikeres volt, annak a hangját hallani is akarták a hallgatók, tehát egyfolytában könyvkritikákat írtam, kommentárokat írtam, jegyzeteket írtam a rádiónak, különféle beszélgető műsorokat csináltak, éjjel 4-5-ig, és akkor megyek haza egy ilyen felvétel után, és azt mondja a taxis, hogy képzelj el, valami pofa a rádióban, a disznó mondatokat mondott, és amiatt botrány van a rádióban, és én voltam az természetesen. A taxis azt hallgatta. És mondtam neki, és akkor és nagyon alávaló volt a figura. Én egyetértek vele. Minden szónak ugyanaz a jelentése. Kérem, ahogy káromkodunk, ott ugyanúgy lehet a rádióban is. Mondom, és akkor mi volt még? Betelefonáltak, hogy a Radnóti Miklós nyelvét így nem lehet használni. Szégyen gyalázat, egy magyar kömer, ez költő, mondta. Hát mondom, hogy elgondolkodtató. Ne gondolkodjon, igaza volt. Na szóval akkor még közélet volt. A rádió a közéletnek a centrumában volt.
Mennyire volt kritikai recepció a hangjátékokból? Ugyanúgy, mint a színháznál volt egy színházkritikus, volt hangjátékkritikus?
Akkor még volt, de voltak olyan mozgékony lapok, mint az Új Tükör például. Volt egy ilyen, a Benjamin László szerkesztett, ha jól emlékszem, akit én jó költőnek tartok, és akkor rendszeres rádió hangjátékkritikákat adtak. Nekem van egy, valaki most megajándékozott Pécset, ha jól emlékszem, egy filmszínház muzsikával, ahol az Anya, te vagy című első hangjátékon felvételéről van egy egész oldalas képes riport. Tehát akkor még élményszámba ment a kritika számára, és a recepció is élénken foglalkozott, és a figyelem középpontjában volt az elhangzó irodalom, tehát az elhangzó dráma, a rádiójáték, a hangjáték. Ma már valószínűleg a színházzal sem nagyon foglalkoznak a színházi kritikusok, nem hogy a hangjátékkal, csak akkor, hogyha valaki kedvenc, de most már nincs hangjátékgyártás, nem nagyon van, tehát most már nem is nagyon érdemes keresni a kiszemelt hősöket, vagy a kiszemelt irodalmi vezéreket. De azt hiszem, hogy ma már mint olyan hangjátékkritika nem létezik, vagy recepció nem létezik. Akkor volt. Akkor volt, és élénk volt. Én magam is mindig vártam a reakciókat, hogy mit szólnak hozzá.
Egy kicsit a gyártásra kérdezve láttam, hogy volt dramaturgia, és rendezője is a daraboknak. Hogyha drámát ír, akkor a dramaturgnak mi a feladata, vagy mi a szerepe?
Itt az volt a szerepe, ahogy a színházban is, szól, a dramaturgot általában tévesen ítélik meg a dramaturg munkáját, azt gondolják, hogy abból áll, hogy kihúzgálja a szövegnek a felét, az is persze, az kellemes elfoglaltság, de a dramaturg mindenkor színházhoz alakítja a szöveget. Tehát ő tudja, hogy ha 6 színész van és 12 szerep, akkor abból csinál 10 szerepet, és 6 színész szerepmegosztásokkal alkalmassá teszi. Tudja, hogy a kék madarat a sportcsarnokban lehet leginkább előadni, és nem a Kolibri színházba. De a Kolibri színházba, ha akkor volt a dramaturg, meg kell oldani, hogy szólaljon meg a Materlink kis térben, tehát ahhoz kell alkalmazni magát a szöveget. A hangjátékok dramaturgiának az volt a feladata, amit ugye én nem tudok, nem láthatok otthon a papír mellett, de ő tudja, mert neki az a gyakorlata, hogy mi szólal meg, mi mondja el azt, amit szeretnék, és mikor nincs elmondva, bár ott vannak a mondataim. Tehát ezt a fajta fekete színházat érvényre juttatni. Tehát engem rávezetni arra, hogy milyen módszerek vannak, rengeteg módszer van, milyen módszerek vannak arra, hogy az a hangjáték izgalmas legyen, érdekes legyen, érdekfeszítő legyen, érthető legyen, ugyanakkor ne szájbarágos legyen. Tehát nagyon sokféle szempontot érvényesít a szerzővel szemben, a szerző érdekében természetesen. És az a dolga, hogy az adott irodalmi szöveget alkalmasá tegye el hangzó szöveggé, ami nagyon nehéz, ha belegondolsz, nagyon nehéz.
Akkor ami nyomtatásban megjelenik, az melyik verzió? A dramaturgi vagy a szerzői?
A szerzői. Mindig a szerzői verzió, mert akármilyen okos is a dramaturg, ő nem az írott szöveggel foglalkozik. Tehát az, hogy a rádióban mi hangzik el, mi hangozhat el, mi jó és mi nem jó, mi az, amit meg tud csinálni a Fodor Tamás színészként, és mi az, amit nincs szükség szövegben, az olvasott szövegben szükséges. Tehát Tehát én a látott, az olvasott szövegből indulok csak ki, amikor saját magamat elolvasom, akkor az a feltétele annak, hogy élvezem, vagy nem élvezem, elfogadom, vagy nem, hogy mennyire érthető, mennyire átlátható, mennyire világos, mennyire befogadható. Amikor hangszóvá válik ez a szöveg, akkor már nem biztos, hogy nem lesz szájbarágos, nem lesz redundáns, nem lesz agyonmagyarázó. Tehát irány, lendületet, irány, dinamikát kell adnia annak a szövegnek, ami olvasásban egészen más visszhangokat ver ki a tudatodban.
Akkor nézzük meg a rendezőt. Mennyire érhető tetten ugyanannak a rendezőnek a saját személyiségének, vagy rendezői voltának a lenyomata?
A rendező, a rádióst kérdezem.
Igen.
A rádiós rendező, én sok rendezővel dolgoztam, ott kezdődik már maga a rendezés, amikor elfogadja a darabot. Tehát, hogy ő tud ezzel kezdeni, vagy nem tud kezdeni. Ez egy, ahogy szokták mondani, ez lila neki, vagy nem lila. Ez bátor neki, vagy túl bátor, vagy nem bátor. Tehát oda kell állni a vállalásként a darab mellé. A rádiós rendezők megtehették azt, hogy nem vállalták, vagy kérték, vagy bevállalták a bizonyos szövegeket. Ahhoz kell színészeket válogatni. Volt olyan, hogy kitűnő rendező, színházi rendező betlizett a rádióban, mert nagyon jó színészeket válogatott össze, de a hangok nagyon hasonlítottak egymásra. Amikor én a felvétel közben is figyelmeztettem, azt mondta, hogy ezt bízzam rá. Rábíztam. Hangjátékot meghallgattam, meghallgatták mások, és gőzük nem volt, hogy mikor ki beszél, mert nagyon jó színészek nagyon hasonló hanggal működtek. Úgy összeválogatni a hangokat, hogy azok élesen elkülönülnek egymástól, ami írásban ugye azzal oldható meg, hogy a beszédmódokat nagyon különbözővé teszed, amikor megszólalnak a szereplők, tehát olyanná kell tenni, hogyha ő tudod, hogy ki beszél, akkor is a mondat szerkesztések a szóhasználat alapján pontosan tudod, hogy ez nem a fiú, hanem az apja, nem a lány, hanem a szeretője. Tehát ezeket a hangban meg kell teremteni. A hangjátékhoz alapvető a zene. Az alapvető fontosságú a zene. Oda nagyon jó zeneszerzőket kell választani, és olyanokat, akik működnek az adott szövegekhez. Tehát említettem Windet az első hangjátékomhoz, elképesztő, Dés fújt neki, minden ugye zongorázott, Dés Laci pedig szaxofonozott, elképesztő zenéket adtak. Ehhez ez a zene működött, ugyan egy másik hangjátéknál pedig a Sári László, meg az Ugyanegy Stúdió jöttek be, és akkor azok irtozatos kalamajkát csináltak ott, szemben az Binderék előre megkomponált és zenével. Tehát ezt tudni kell a rendezőnek, hogy kiket hív meg zenészeknek, és a nagyon fontos dolog az a vágás, tehát az külön két nap, amíg régen összevágták, nem volt digitalizálás, 8 sávos magnón vették fel, és különböző sávokat egymás alá vágtak, nagyon bonyolult volt, hogy jól legyen megvágva, ne legyenek, a lélegzetvételeket ki kellett vágni külön, gondolj bele. De ollóval, nem úgy, mint most, hogy nézed a monitoron és kicsapod, hanem ollóval vágták, ha rosszul vágták, akkor újra kellett. Elképesztő meló volt maga a vágás. A vágással adta meg a rendező a dinamikáját maga a hangjátéknak, mert hiába jók a színészek, hiába jó a zene, hogyha az együttes dinamikája nincs meg ennek az egésznek. És aztán, amikor megjelent ugye ez a sztereó, akkor nagyon kellett tudni a rendezőnek, hogy hol szólal meg. Sose felejtem, hogy Fodor Tamás rendezte a Szavak kék alkony szavak című hangjátékomat. Bejött az első próbára, ott odaálltak a színészek, pontosabban még ültek, és akkor azt mondtam, hogy egyenlő mindenki egy ceruzát, és akkor B2, B1, K, J1, J2. Ez a különféle megszólalási pontok, és mondta az különböző replikákra a színészeknek B2, K, B1. Tehát a színészeknek ott volt, hogy hova kell állniuk, amikor megszólalnak. Fodor Tamásban, akkor rendezőként működött a Tamás, Fodor Tamásban pontosan megszólalt a maga az egész hangjáték, hogy most itt szólal meg, itt szólal meg, itt szólal meg, itt szólal meg, ide megy, oda megy, elképesztő volt. Ezt lediktált, azt mondta, mindenki menjen haza, pihenjen, hónap fölveszünk. Általában 2-3 napig tartott a fölvétel, 10-től 4-5-ig. Fodor Tamás fölötte 3 óra alatt, vagy 2 óra alatt az egészet, és mondta, hogy mindenki az emelt, pihenjetek a hátrajövő 2 napban. annyira profi volt. Tehát ez a rendező, hogy az egész világot megteremtse. Hogy a színházban a rendezőt segíti, a díszlet segíti, a fény segíti, a jelmez, a rivalda, őt nem segíti semmi a hangjáték, csak a hang, a zene, meg az örej.
Színészileg mennyire kell előkészíteni, vagy mennyire voltak előkészítve a színházhoz képest?
Nem voltak előkészítve, ott kapták meg a szöveget. Tehát nem volt olyan, hogy úgy jöttek volna be, hogy ismerik a szöveget, gyakorlatilag ott kapták meg, vagy hogyha nem ott kapták meg, akkor sem tanulták meg, ezt én tudom. A Vallai Péter, akit zseniális színész volt, az egy krimit írtam, amit most megtaláltam, azt akarom majd publikálni, és a Lukács Sándorral játszották ketten, a Vallai volt a nyomozó, Lukács volt a gyilkos, vagy nem gyilkos, nem derül ki, és Vallai azt mondta nekem, Szolnokon volt színész, hogy amikor az egészet fölvették, hogy te nem tudsz adni egy teljes példányt nekem. És mondom, miért? A te tejeddel mi van? Hát tudod, ahogy szokás, Szolnok felé a vonaton kitépkedtem, ami nem, ahol nem vagyok rajta, azokat az oldalakat, és kidobtam. Szóval ennyire a profik voltak, jó értelművel vévő profik, akik nem tudom, a hétnek a hat napjából, vagy a hét napjából négyet, ötöt a rádióban hangjátékokkal töltöttek. Tehát a Csákányi az félig aludt a fölvételeken, már amikor idős volt, és már megfáradt volt, de mindig fölkapta a fejét, amikor ő jött, hogy honnan tudta, és akkor bemondta a szöveget. Megint lebukkant, megint fölkapta. Írtó profik voltak, nagyon tudták ezt a szakmát, és nagyon szerették, de ugye az is benne volt, hogy azon röhögtünk, hogy amikor vége volt a fölvételnek, akkor nem volt olyan, hogy üljünk le, vagy menjünk el a borozóval, hanem nyitva van még a pénztár, mert azonnal fizették őket. Amint az utolsó szó elhangzott, a rendező bólintott, hogy kész vagyunk, mint a vizsla a nyúl után, azonnal becsapták magukat a pénztárba, akkor kifizették őket, és akkor azonnal meg hozzájutottak a pénzük, az, ami akkor is, a színész akkor is nem éhen korászban, akkor is mindig kellett a pénz a színész, mert mindig elszórta valahol, a jó színész az mindig elszórja a pénzt.
Ez a krimi, ez a Míg hajnalodik?
Nem. Reménytelenek az a címe. Elveszett a kézirat, elveszett neki, de most került elő. Ennek egy nagyon szép története van, az a történet, hogy akkor szövetkezett a Magyar Rádió és az Osztrák Rádió, és ugyanazon a napon, ugyanabban az órában, 8 órakor mutatta be a Magyar Rádió ezt a hangjátékot magyarul, és az Osztrák Rádió pedig németül. És mi ott ültünk kint, és akkor megszólal a gong, és bemondják, hogy a Reménytelenek hangjáték Budapesten, Bécsben együtt, és akkor hallgatjuk az osztrák hallgatósággal, és utána ott beszéljük meg, meg itt is volt egy ilyen ankét. Pesten. Ilyenek voltak még akkor a hangjáték. Annyira fontos volt a hangjáték.
Több hangjátéka van, amit hallottam, ami ma már erősen korhatáros volna. Ez akkoriban a taxist említette, de szakmai körökben mennyire volt úttörő, mennyire volt nehéz átnyomni ezeket a forgatókönyveket?
Én fiatal ember voltam, és úgy gondoltam, hogy én megengedem magamnak, és hátam mögött ott volt, hogy ez a Katona Imre József nemű dramaturg, aki nagyon bátor ember volt, és mindig felháborított az, hogy olyan álszentnek kellett lennie mindennek. Tehát nem csúnyán kell beszélni, nem úgy beszélni, ahogy beszélünk. Nem, a nemi szerveket nem úgy hívjuk, hogy Jancsi vagy Jóska vagy az, hanem azt meg szoktuk nevezni. Volt egy vitaműsor, ugye éjszakai vitaműsor, Adam és Anna kikérte magának, betiltották egy hangjátékomat, az Amíg hajnalodikat, igen. És hosszú ideig nem is adták le, és akkor Adam is annak kikérte a női nem nevében az, hogy én nevén nevezem, a köznapi nevén nevezem a női nemi szervet. És abból volt a taxis, ugye ezt emlegett, abból volt a botrány, és én megkérdeztem, egyenes adás volt mindig, megkérdeztem, hogy Anna, te hogy nevezed, amikor mosakszol, vagy fürdesz, mit mosol? És akkor ugye kinyomták, Fodor János volt, nagybajszó Fodor János volt a rád, és kinyomták zene, kihírtam akarnak a Fodor is, hogy ne kockáztassam az éjszakai műsort, és akkor visszaadták, és akkor mondom, és az a mondat, az első mondata, hajnalodik a Pinámban, kinyomták, megmondtam, botrány volt a stúdió, botrány volt a közönség között. Nem pusztán azért csináltam, mert én szerettem volna kavarni magam körül a trutyit, hanem egyszerűen azért, mert én úgy gondolom, hogy akkor már lehetett, vagy lehetett volna úgy beszélni, ahogy egyébként beszél az ember. Nem feltétlenül káromkodás. Most is azt mondom, hogy a színpadon mindent el lehet mondani, hogyha az a dramaturgiai eszköz. A dramaturgiai eszközök igénylik azt, hogy úgy beszél egy szereplő. Nyilvánvalóan egy lumpen alak, aki tarhál, nem tudom én, a keleti pályadvar környékén, az nem úgy fog beszélni, mint az atomfizikus, akit lenyúl. Hát ezeket érzékeltetni kell, ezeket a különféle nyelvi szinteket, és ehhez hozzátartozik, adott esetben a úgynevezett csúnya szavak használata. Nagy botránkozás keltett mindig, és nem is mindig voltak jó visszajelzések, de én ezzel soha nem törődtem, én azt gondoltam, hogy nekem kötelességem azt írni, amit gondolok.
Több hangjátéka is valami az átírásról szól. Itt a Helyhuszárok, Gyászhuszárok, amiben magát a hangjátékot írják át közben, vagy a Vag című Vag Béláról szóló, amiben a történelmet írják át. Ez a motívum, ez honnan jön?
Egyébként nagyon izgat ez az átírás. Az, hogy egy meglévőt csinálok úgy egy másikat, hogy a meglévőt megtartom. Tehát amikor elértem azt, hogy már mindenféle megszólási formát megismertem, és el tudtam sajátítani, ami számomra érdekes volt a rádiózásban, akkor maga a rádiózás kezdett el érdekelni. Az az önreflektív, ami hiányzik mindig, vagy legalábbis hiányzott a hangjátékokból, hogy a hangjáték reflektáljon saját magára, hogy a történelem reflektáljon saját magára. Tehát ne csak elmondó műfaj legyen, a reflektív műfaj is legyen, hogy az működik-e a hangjátékokban, és hát szerintem a színészek is nagyon jól vették ezeket. Tehát izgalmas az, amikor egyik pillanatban én nem tudom, hogy Kossuth vagyok, és a másik pillanatban azt mondom, hogy igen, hogyha most Kossuthot így szólaltatom, ez csak, hogy például ilyen nem volt egyébként. Hogyha Kossuthnak most ezt a hangot, a hangszínt választom, akkor lehet, hogy az nem felel meg, az olyan lesz, mint a Kőpál szobor szónokon, hogy ráteszi a néni a fejét, és azt mondja, hogy de kicsi volt ez a Kossuth. Ezek megint egy új izgalmas aspektusát adják meg annak a hallgatóban, amikor ott ül, és ő maga is gyakorlatilag alkotótársává válik a történésnek, mert mind a kettőben van történés, de ki lépés is van bele, meg rátekintés is van arra, ami nem történik, de történik.
Egy címre szeretnék rákérdezni, amit nem sikerült megtalálnom. Ennek az a cím, hogy Ének pohárért, sztereó hosszú vers. Ez milyen műfaj?
Volt egy időszakom, amikor, ez az avantgard időszak, amikor az elsőt kicsit kassákra hajazva, de nem tudatosan, csak a ló meg a madarak repülnek, az már működött bennem. Akkor egyetemista voltam, 5 éves voltam, úgy emlékszem, amikor írtam ezt a hosszú verset. Ez egy 806 soros vers. Nagy szabad avantgard vers. Ugye akkor vezettem be azt a fogalmat, hogy nagy szabad avantgard vers.
Aztán, ez a hosszú versen belül egy
igen.
Avantgardos.
Ez így szerepelt is sokat a különböző kritikákban. És akkor írtam 3 ilyen éneket. Ének a napon felejtett hintalóért, ének pohárért, ének hajnali napért. És ezt a másodikat csinálta meg a rádió. Ez volt az első sztereó vers a magyar rádió történetében. Kínálta magát az sokféle megszólási mód, ami egy ilyen avantgard versben megjelenik, mert gyakorlatilag minden második vagy minden harmadik mondat már másfajta, más beszélő, más beszédmód, más beszédhelyzet, tehát maga az egész avantgard erről szól, hogy úgy, ahogy szét vannak dobálva a sorok, úgy szét van dobálva, minden nincs központi én, nincs központi beszél, csak szavak vannak, vagy szószerű képződmények, és ez ugye az 5 megszólalási módnak a teljes kihasználását, vagy egyszerű munkálkodását igényelhette, vagy igényelte, és akkor ő csinálta meg azt Avanesian Alex rendezte, azt csinálta meg, hogy minden szót külön fölvetett, vagy minden mondatot külön fölvettek a Nagy Zoltánnal, aki előadta meg, fölvették az egészet egybe, és akkor 2 napon keresztül montázsolták. Amikor a szó a külön felvett volt, akkor oda betették. Mikor az egybe, akkor meghagyták. Tehát elképesztő munka folyt, és olyan, mint egy hangjáték, amelyik aztán végképp nem szól semmiről, és erre hívták be az új zenei stúdiót. Ami megint egy avantgard ügy volt, ugye a Sári Laci volt a zeneszerző, bejöttek a új zenei stúdiósok, és akkor azt mondta a Sári, hogy te ülj a harmonikához, te ülj a hegedűhöz, te meg menj oda, és üssed a zajkert, ilyen csöngő hangok voltak, üssed a csöngőket. És akkor fölemeltek ezért, és azt mondta, lusta felhőzene. Ennyit tudtak a zenészek. De hogy milyen ütemben, hogy, milyen hangnemben, vagy mi a fenét csinálnak, csak úgy állt a Sári, és azt mondta, lusta felhőzene, és akkor azt és nem is vezényelt. És azok elkezdtek játszani, mint mindenki, ami eszébe jutott a lusta felhőzenéről. Tehát Sári leintette őket, és akkor azt mondta, hogy kelet-európai eső. Te most menj a zongorához, te menj a xilofonhoz, te meg mit tudom én, furuljázzál. És akkor vették a hangszereket, és megint várták. Megint intette a Sári, és akkor kelet-európai zenét, ami eszükbe jutott. És ebből csinált egy elképesztő egységes, nagyon jó zenét, anélkül, hogy megmanipulálta volna különféle kütyükkel a Sári. Csak összevág, elképesztően jó. És ez ment alá, végig ez a zeneszól, ez a furcsa esőszerű zeneszól.
Akkor a legutolsó keresztkérdés, hol lehet ezt meghallgatni?
Meg fogsz lepődni, fönt van a YouTube-on, vagy meg fog lepődni, nem tudom, tegeződünk magádon, keverjük egy kicsit, az jó, az olyan avantgardos. A YouTube-on, ha pedig nem, akkor nekem fönt van, a Facebookon is megosztottam, de én elő tudom keresni, és el tudom küldeni, vagy meg tudom még egyszer osztani, ez szükséges az oldalamon. És ez csinált a Seregély István nevű fotóművész egy diaporámát. Egy időben nagyon nagy divat volt ez, amikor nem volt ez a videotechnika, ugye a fényképek egymás után jöttek, és hogyha már keresztkérdést tettél föl, akkor volt ennek egy nagy bemutatója az Almási Téri Művelődési Központ, ami akkor nagyon, nagyon menő kulturális hely volt. Csak az volt a probléma, hogy ezzel a sztereóval befűröttünk, mert senki sem gondolta arra, hogy nem sztereó a keverőpultjuk. És akkor megszólalt a hangjáték, ott ült x száz ember, és csak a jobb oldali, amit jobb közép szólalt meg, bal oldal pedig nem szólalt meg. Tehát a hangjátéknek gyakorlatilag a fele hangzott el, és a nézők pedig udvaresen így ültek, ez körülbelül olyan 35 percig tart ez a kísérlet. Mi a Katon Imre Józseffel lent ültünk, és töltöttünk magunkba vörös borokat, hogy mire jönnek a nézők, akkor ne legyünk képesek semmit sem mondani nekik. Nagy botrány, óriási botrány volt, ez úgy illik ebbe az egész folyamatban.
Egyébként volt még ilyen nyilvános hangjáték bemutató?
Azon kívül volt ez az osztrák-magyar. Én nem emlékszem, hogy lett volna. De ez azért nagy buli lett volna, hogyha bejön. A Valló Péter rendezte ráadásul, aki ma is jeles színházi rendező, és nagyon, nagyon jó minőségű színházi szakember. Ő vállalkozott arra, hogy megrendezze. Minden stimmel, csak a pult nem.
Csaba, visszánk.
Ja, akkor talán annyit, hogy még a terveidről esetleg mondanál, mondtad, hogy a Papírvárost még be akarod fejezni, a drámák készülnek, és vers, ügyben van valami, vagy kötet?
Én verset folyton írok, de általában nem fejezem be őket. Mindig közben jön valami, mert most azt találtam ki, hogy olyan verseket írok, hogy 9 szótagból áll a sor, 9 sorból áll egy versszak, és 9 versszakból áll a vers.
Jó, hogy a 9.
Tehát minden 9-9-9, de hát ez hosszú, ugye 81 sort kell megírnod, és általában az 5. sornál kiállok, vagy a 20. sornál kiállok, és most az Elek Tibor fölhívott a Bárkás szerkesztő, hogy a múlt héten, hogy neki a decemberi számba kell két ilyen úgynevezett nagy vers, tehát hosszú vers, és mondtam, hogy hát nekem nincs versem, de tudja, hogy mindig vannak kezdemények. Mondtam, hogy vannak kezdemények, akkor üljek neki, és a vasárnap estig fejezzem be azokat. És ugye, ha kényszerítenek, akkor befejezett, tehát akkor csak azzal foglalkozom. Tehát születnek versek, távolabbról csak nem elkapkodva egyszer, már jó lenne egy új könyvet, verses kötetet is kellene, nagyon rég jelentettem meg. Hát ilyen terveim vannak, de olyan, ha ezt, most még van 10 évem a Papírváros utolsó részére, ezt azért csináltam, hogy éljek még legalább 75 éves
koromig. Nehéz befejezni, igen, mert...
De amíg, és aztán még az a tervem, ugye, hogy Papírvárost, amikor megjelenik az ötödik kötet, utána a következő évben kiadják egybe. Tehát mint az öt könyvet, ilyen hatalmas nagy könyv lesz, Papírváros rajta lesz, és akkor egy példányt én hazaviszek és elolvasom. Nekem nagy élmény ez tudni, hogy mit írtam, nem tudom, 30 éven keresztül.
Jó, köszönjük Tibor, és akkor
hát köszönöm még, szépen a türelmeteket.
Hát remélem, hogy még tudunk idén november vagy decemberben jelentkezni, még majd jelentkezik a Mezi Rádió, és hát köszönjük a hallgatók türelmét, és hát szép őszt egyelőre, és majd még jelentkezünk még idén.
Elhangzott a Mezi Rádió, Marcinka Csaba vendége, Zalán Tibor volt, közreműködött Hargitay Henrik.